A nagydobosi szürkés héjú 6-8 kg-os sütőtök az 1920-30-as években nagyon népszerű volt. Nagy mennyiséget exportáltunk belőle az Amerikai Egyesült Államokba, míg a New York-i tőzsdén is jegyezték. Ez a szabolcsi tökfajta mára már visszaszorult, Magyarországon is többet termelnek a kanadai, úgynevezett oranzs fajtájú tökből, mint a nagydobosiból. Filip László őstermelő feleségével azonban 20 éve úgy döntött, utána járnak, mi volt ennek a tökfajtának a titka. Ma már 1500 mázsa tököt termelnek, amit a kereskedőket kiiktatva csak gyorspostával és személyesen Máté Szalkai udvarukon értékesítenek. Filip László hagyományőrző töktermelőt Hegedűs Márk kérdezte.
Miért kezdték ezt el, és végül sikerült-e megfejteni, hogy mi ennek a sütőtök fajtának a titka?
Gyakorlatilag, amikor mi sütőtökkel kezdtünk foglalkozni, akkor nagydoboson éltünk, a nagydobosi TSZ-be dolgoztunk, és ugye akkor rendezgették az első közt a fesztiválos rendezvények között a nagydobosi tökfesztivált. És ugye ez abban az időben még formabontónak számított, nem nagyon voltak ilyenek, mostanra az eléggé elterjedtek, és ott ugye a múltbéli dolgokat előkeresték, és ugye olyan általánossá vált. Ugye a nagydobosi tök ismert volt. A háború után ugye népjellemezési cikk volt, híre volt, hogy amerikai tőzsdéken is jegyezték, és ennek nyilvánvalóan megvolt az oka, hogy ez ilyen ismert volt, és ugye erre rakódott a mitosz, hogy volt egy híres tök a nagydobosi, és hogy az milyen finom volt, de gyakorlatilag a hírét a minősége alapozta meg. Itt találkoztunk vele először a nagydoboson. Aztán elkezdtük termelgetni, és láttuk, hogy hát jó, hát ugye de miért is jó ez a nagydobosi tök? Sütögettük, minden ötödik, tizedik volt csak olyan, amit úgy jónak találtunk, és kezdtük felmondani azokat a szálakat, amik ugye a múltból eredeztek. Ugye az első az volt, hogy na hát nagydobosi tök csak nagydoboson terem jó. A másik, hogy milyen formájúnak kell lenni a jó töknek. Na ezt ugye mi nagydoboson termeltük, a forma is jó volt, mégse olyan volt a tök, mint kellett volna. És ugye azt rájöttünk, hogy azért kell ez szakma is, nem elég csak egy nagydobosi vetőmag, kell egy nagyon szigorú termelés technológia, és kell egy nagyon szigorú leválogatás. Ugyanis annak idején általában a tököt takarmánynak termelték. És akkor nagyanyáink ugye a legjobbakat, a legszebbeket, amit ők szemre úgy meg tudtak állapítani, meg volt hozzá a módszerük, leválogatták és azt fogyasztották étkezési célra. És ugye abban az időben, amikor a nagydobosi tök híres volt, akkor volt egy olyan irányítás a falunak, aki megkövetelt egy termelés technológiát, ugye ilyen váltásokba, nyomásos gazdálkodásba az ugar helyett betették a tököt, ezt nagyon szigorúan leválogatták, és ugye gyakorlatilag eljuttatták a fővárosi piacokra. Csak aztán itt is előjöttek problémák, régi iratokban benne van, hogy azért voltak ott minőségi problémák. Hát ebből annyi maradt meg, hogy doboson bélyegezték a tököt, mert hogy a szomszéd falu is termett, és az nem volt olyan jó, mint ami doboson termett. Hát ennek is meglett a titka, hogy mi is volt ez. Ez a bélyegzés igazán elsődlegesen nem azt szolgálta, hogy a szomszéd falutól megkülönböztessék, hanem hogy a jó tököt megkülönböztessék a rossz nagydobosi minőségtől. Ugyanis a legnagyobb titok az, ami nem titok, mert mindenki tudja, hogy a nagydobosi töknek nagyon hosszú a tenyész ideje. Magyarán minimális az esélye arra, hogy egy kötött talajon a töknek nem megfelelő termelés technológiával, ami sok tápanyagot ad a növénynek, nem lehet jó nagydobosi tököt termelni, mert nem érik be a termés. Egy kötött földbe a termés 10%-a se érik be. Egy homokföldbe egy hagyományos technológiával, mondjuk nagydoboson a termés 20-30%-a érik be. És az van a piacon a nagydobosinál, hogy megtermelik a 100%-ot, mondjuk 20%-ot kitesznek, mert az teljesen olyan zöld, hogy csak állatoknak jó, és akkor a 80%-ot, aminek ugye 10-20% a minőségi tök, igyekeznek piacra juttatni. Emiatt ma a magyar kereskedelembe jó minőségi nagydobosi tököt nem lehet kapni. A másik pedig, ha véletlenül ugye belakad egyben, minden ötödik tök lesz jó, hogyha ezzel a 20%-kal számolunk. És ez aztán ugye azt is eredményezte, hogy egy leromlott minőségű tök van, beszélnek róla, hogy milyen jó dolgot lehet belőle csinálni, de igazán sütőtökkrém lehet vele csinálni, ami elfogadható. Egy sült tököt, ami egyébként a nagydobistöknek a legfinomabb vagy legigényesebb elkészítése módja, nem lehet belőle csinálni, mert ami a kereskedelemben van, mert nem az a minőség, mint a régi. Na most mi, amikor ezt ilyen melléfogásokkal, próbálkodásokkal, buktákkal, mindet úgy felfejtettük ezeket a mitoszokat, akkor letisztult egy nagyon szigorú termelés technológia és egy nagyon szigorú minőségi leválogatás. És erre gyakorlatilag ma már rendet építettünk a általunk forgalmazott sütőtök, amit csak direkt marketing eszközökkel árulunk, magyarán vagy megrendelik és gyorspostával küldjük az ország összes részére, vagy pedig az udvaron meg lehet venni, de nem engedjük a kereskedelembe, mert ott nem jelenik meg az összes rosszok között ez a minőség, mert ha egy üzletláncot beteszem, ott másik két beszállító is van, nem tudom ott megjeleníteni a minőséget. A mitosznak azokat a részeit, hogy nagy doboson terem csak jó tök, az azt jelenti, hogy terem máshol is, csak nagyon kötött, nagyon gyenge, laza, homoktalaj kell neki. Erős minőségi talajban nagydobosi tököt nem kell termelni. A másik, ugye ez egy klasszikus, hogy hát ugye meg kell csípni a dérnek, ugye, hogy jó ízű legyen. Ezt mindenki tudja a burgonyáról, hogyha megfagy, akkor ugye megcukrosodik, megédesedik a keményítő átalakult cukorhoz, de ezt se lehet egy az egybe alkalmazni, mert az éretlen tök, ami nem jó minőségű a technológiában, nem jó termelték, az gyakorlatilag édes lesz, de nem lesz jó minőségű. A másik ugye ilyen a pecsételés, hogy lepecsételték, hogy a nagy dobosit meg lehessen ismerni. Hogy mondtam, ennek nem ez volt az elsődleges oka, hanem hogy augusztusban, ami tök már megnőtt, elérte a méretét, és rátették a pecsétet, a szeptember közepére beérett, és csak azt vették meg a kereskedők, ami rajta volt a pecsét. Magyarán, amit augusztus már megfelelő méretű, és volt még egy hónapja, hogy beérjen. És ami utána kötött, megnőtt az nagyobbra, mint ami le volt pecsételve, az már nem megfelelő minőség volt. És ezt nagyon szigorúan tartották, aztán ugye nyilván itt voltak mindig próbálkozások a másik faluban, hogy lepecsételték, esetleg olyanra is rányomták, ami nem augusztusban lett pecsételve. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt is voltak mindig próbálkozások, hogy ezt a nagyon szigorú, az emberek kellett, és ugye ott a nagydobosi jegyző volt, aki abban az időben ott kézbe tartotta ezt, csinálta a minőségellenőrzést, szervezte a nagy vásárcsarnokokba Budapesten a piacát, magyarán nagyon komoly szervező munka volt. Na most ez ma teljesen hiányzik, ezt mi megoldottuk magunknak, és ugye van egy olyan technológiánk már a termelésben, ahol körülbelül az 50% már jó minőségű tök. És mi azt akarjuk eladni, és ahhoz adjuk a nevünket, a másik 50%-a, hogy nincs mit kezdeni, az gyakorlatilag takarmány. És ugye ezt gyakorlatilag rajtunk kívül nem csinálja senki, hogy megtermeltem, és akkor a felét kidobom, mert ugye hát ha megtermett, akkor azt el kell adni. És ugye ez az oka, hogy a nagydobosi tök nem úgy jelenik meg a kereskedelemben, mint abban az időben, hiába van meg a mitosza. Az oranzsal kell versenyeznie, az meg egy egyszerű történet, mert ugye azt lehet tudni, hogyha teljesen nem zöldcsíkos, hanem teljesen narancssárga, akkor az egy beérett tök, de viszont egy oranzs nem versenyképes egy jó minőségű nagydobosi tökkel.
De a fogyasztók ön szerint csalódtak, túl sokszor jutott az ötből az a négy hozzájuk a nagydobosi sütőtökből, és inkább egyszer megkóstolták az oranzsot, és azt mondták, hogy na jó, ez mindig finomabb, vagy nagyobb esélye finomabb, és ezért pártoltak át, hiszen ha jól tudom a termelési számokat Magyarországon, akkor már több ilyen típusú tököt termelnek a termelők, mint nagydobosit.
Hát igen, hát gyakorlatilag ez történt. Hát amikor beszélnek egy jó minőségi tökről, és akkor megveszek ötöt, és akkor csak egy jó belőle, ez olyan, mint az idén voltam a dinnyével, hogy az első három rossz volt, utána nem vettem dinnyét, mert nem volt értelme, nem tudom, mi volt az idén a dinnyékkel. A másik meg az oranzsra megvan az előnye, hogy ipari célra alkalmas, és hogy gyakorlatilag a feldolgozóipar már azt használja. Ott ugye be lehet ízesíteni, be lehet sűríteni, de mondom, egy jó minőségű dobosi tökkel a oranzs egyébként nem versenyképes, de ma, ami a tök értékesítésében történik, az egyértelműen. Ugye, ami ma nagydobosi van a piacon, annál sajnos az a oranzs, ami egy standard minőség, nem egy különlegesség, az veri az oranzs, azt ami a kereskedelemben van.
Önök egyébként mekkora volumenben foglalkoznak a termesztéssel?
Hát nekünk folyamatosan nő a volumenünk a piacunkhoz igazodva. Most 10 hektáron termelünk, van és csak fogyasztóknak vagy végső felhasználónak árulunk, kereskedőknek nem. A elektronikus térben, az interneten, amit gyorspostával szolgálunk ki, ott kb. 600 levünk van, és nagyon sokan bejönnek az udvarunkra is. Ugyan 1500 mázsát termelünk, mert ugye azt is tudni kell a termelés technológiáról, hogy nem az a cél, hogy nagy mennyiséget termeljük. Mert az ugye nagyon sok nitrogénbütrágya kellene, az meg megint meg ilyen ruburálószerek, az meg megint nyújtja a tenyészidőt. Magyarán hiába termelek többet, hogyha a minőségi hányad gyakorlatilag nullára csökkenhet. Még egy homokföldön is, hogyha nagyon sok nitrogénbit vágyát adunk. De a termelés technológia ez egy külön történet, nagyon hosszú lenne itt részletesen elmagyarázni. De ha szükséges, akkor egy-két fő elemét azt el tudom mondani.
Hát ha megteszi, hogy megpróbálja úgy elmondani, hogy laikusok is értsék a lényegét, akkor szeretettel hallgatjuk, hogy mi a titkuk.
Hát az egyik, ugye ez a termelés technológia. Fontos, hogy laza homoktalaj legyen. És csak az induló időszakban, magyarán májusban, júniusban álljon rendelkezésre nagyobb mennyiségű nitrogén. Ez lehet egy bokrolás a szerves, amit régen csináltak, hogy szerves trágyából a bokor alá tesszük, de nem általános szerves trágyás, vagy lehet egy kis komplex nitrágya, egy kis nitrogénnel az induláskor. Nélkülözhetetlen ennek a laza talajnak a tisztán és lazán tartása. Magyarán gyomírtás elképzelhetetlen, kapálni kell esetleg a sor közt tárcsázni. Nagyon fontos a tenyészterület megtartása. Minimum 7, de inkább 9-10 négyzetméter kell egy bokornak, és egyetlen egy tövet szabad hagyni egy bokron, mert hogyha többet hagyunk, akkor a növény egymással versenyez, és akkor ilyen gumilabdákat termelünk, nagyon kis héjvastagsággal és nagy üreggel a bélibe. Míg hogyha ezt a tenyészterületet meghagyjuk egy töknek ebben a gyenge talajba, az az egész be fogja futni, és akkor saját magát szabályozza, az első kötés minden esetben beérleli, megnöveli, ha jó az idő, esetleg a második kötést. Ha viszont rossz az idő, akkor történik olyan, hogy megkötik a második kötésre, a tök visszaszívja a tápanyagot, és az elsőt mindenáron megmenti, és teljesen kiteljesíti, hogy ugye a genetikára dolgozzon. És akkor el lehet érni, hogy 50% jó minőségű tök lesz. A nagy titok, hogy a másik 50%-ot viszont el kell engedni. Ha valakinek van ideje arra, hogy kiskertben, ami már július végén, augusztus elején köt, az folyamatosan leszedje, akkor nagyon szép és nagyobb arányú, jó minőségű terményt tudtatni. De ugye itt a másik kulcskérdés, hogy nem szabad piacra engedni a kései kötésű gyenge nagydobosi tököt. Hogy lehet ezt a piacon eldönteni, hogy most ez a tök, de akár a nagydobosi, vagy bármelyik szürke fajta, mert azért van egy több fajta is ebből a szürke tökből. Ugye van egy nagyon egyszerű próba. Ha az ember a körmét próbálja belenyomni a héjába, és ha belemegy, akkor az a tök éretlen. Az érett töknek, legalábbis a nagydobosinak, erősen próbálja a körmét belenyomni a héjába, nem megy bele. Az azt jelenti, hogy bevérett, beparásodott, és ugye be is cukrosodott az a tök, attól függetlenül, hogy csipte a dér, vagy nem csipte. Nyilván, ha majd megcsipi a dér, akkor egy kicsit édesebb lesz. És ugye ez a tök, ha megsütik, és ugye ez az elsődleges és legigényesebb felhasználása, akkor olyanra sűr, mint a pergament, vagy mint a kenyérnek a külső héja, nem hagy nyomot a tepsin, és hát nagyon sok egyéb ételt is lehet belőle csinálni.
A nagydobosi szürkés héjú 6-8 kg-os sütőtök az 1920-as, 30-as években nagyon népszerű volt. Nagy mennyiséget exportáltunk belőle az Amerikai Egyesült Államokba, míg a New York-i tőzsdén is jegyezték. Ez a szabolcsi tökfajta mára már visszaszorult, Magyarországon is többet termelnek a kanadai, úgynevezett oranzs fajtájú tökből, mint a nagydobosiból. Filip László őstermelő feleségével azonban 20 éve úgy döntött, utána járnak, mi volt ennek a tökfajtának a titka. Ma már 1500 mázsa tököt termelnek, amit a kereskedőket kiiktatva csak gyorspostával és személyesen Máté Szalkai udvarukon értékesítenek. Filip László hagyományőrző töktermelővel, Hegedűs Márk beszélgetett.